Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter a mai Naprakész vendége, beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
Kezdjük a jelenlegi belpolitikai helyzettel a beszélgetésünket. A kormánykoalíció megállapodott abban, hogy mikor lesz az államfőválasztás. Kormányülés még nem hivatalosította ezt a dátumot, május 4-e és 18-a, elméletileg ekkor lesz az államfőválasztás, de sokkal fontosabb az, hogy ki lesz az Európa Párti többségnek az államfőjelöltje. Krin Antonescu körül egyetértés van, vagy még nem lehet mérget venni arra, hogy ő lesz az Európa Párti többségnek az államfőjelöltje?
Ugye itt van egy pár tény, amit ismerünk és tudunk. Az egyik az az, hogy a kormánykoalíciós szerződésbe bekerült az is, hogy közös jelöltje lesz a kormánykoalíciónak, és ennek alapján december végén, mindjárt kormányalakítás után az is körvonalazódott, hogy Krin Antonescu lenne a megfelelő jelöltje a kormánykoalíciónak, és ezt mi is tudjuk támogatni, hiszen egy olyan jelöltnek gondoltuk, aki a mai kontextusban, amely nem egy könnyű politikai kontextus, mind tapasztalatával, mind hozzáállásával, illetve verbális tudásával, hogy így mondjam, fel tudja venni azt a kesztyűt, ami most nem egy könnyű kesztyű ilyen szempontból. Az RMDSZ azt szerette volna különben, ha a választások, az elnökválasztási dátumokat hamarabb dönti el a kormánykoalíció, illetve egy korábbi dátumot javasoltunk, még a húsvéti ünnepek előtt letudván az elnökválasztás két fordulóját. Valószínűsíthetően két fordulós elnökválasztás lesz, eddig mind többségében ilyen volt 96-tól errefele, és mi ezt szerettük volna, a kormánykoalíció másik két tagja a májusi időpontot támogatta, így hát valószínűsíthetően jövő héten, miután a kormánykoalíció tagjai, a másik két politikai párt szervezett a belső döntéseket meghozza, valószínűsíthetően megszületik a kormány határozat is erre vonatkozóan. A mi részünkről nem változott nagy dolog. Még egyszer hasonlózom, hogy mi azt szerettük volna, ha ezeket a kérdéseket ebben a kérdésben is a kormánykoalíció hamarabb dönt. Már december végén, ha megszületett volna a kormányhatározat, szerintünk jobb lett volna, és a választások dátuma is a mi olvasatunkban, a mi értékelésünkben a húsvét ünnepek előtt indokoltabb, jobb lett volna.
Egyre többen beszélnek ezekben a napokban arról, hogy a felelősök, államfőtől kezdve a miniszterelnökig, illetve a belügyminiszterig beszélnének arról, hogy mi történt november 24-e előtt. Tehát, hogy hogyan jutottunk el oda, hogy az Alkotmánybíróság egy hónappal és négy nappal ezelőtt az államfőválasztások megismétlését kellett, hogy elrendelje, és az a bizonytalanság, amiben most vagyunk, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mikor lesz az államfőválasztás, nem tudjuk, hogy pontosan mikor lesz az Európa Párti, ki lesz az Európa Párti többségnek az államfőjelöltje, az a szélsőségesek malmára hajtja a vizet. Egyetért azzal, hogy tisztázni kellene egy-két dolgot mielőbb?
Igen, a megfelelő intézmények és hatóságok adhatnának több magyarázatot, hiszen eddig azokat a magyarázatokat tudjuk, amelyek publikussá váltak, illetve éppen azért javasolta az RMDSZ azt, hogy hamarabb döntsön a kormánykoalíció az elnökválasztási dátummal kapcsolatosan, hogy ezt a bizonytalansági faktort, amely most azért jelentősen befolyásolhatja a következő napok, hetek, illetve az elmúlt hetek, napoknak a közvitáját, azt megszüntessük. A jobb, a határozott döntés akkor, amikor volt döntés arról a kormánykoalícióból, hogy közös jelölt lesz, amikor a közös jelölt személyéről is volt döntés, ez be is lett jelentve. A következő lépés logikusan az lett volna, hogy megszületik az elnökválasztás dátumának a megjelölése. Persze az is igaz, hogy vannak önkormányzatok, ahol részleges választást kell kiírni, hiszen a többségében a polgármesterek, illetve a egy esetben megyei tanácselnök parlamenti mandátumot szerzett, és ezáltal új vezetőket kell választani. Ez is igaz. Az is igaz, hogy korrektebb az a döntés, az a lépés, hogy ezeket a választásokat megpróbálni egy napra szervezni az elnökválasztás első fordulójával, költséghatékonyság szempontjából is, de más szempontokból is, letudván úgymond az önkormányzati részleges választási részt is, és az elnökválasztás első fordulóját. Ezeket is lehetett volna korábbra tenni, illetve az RMDSZ azt javasolt, hogy korábban legyenek. A kormánykoalíció másik részei másképpen gondolták, másképpen döntöttek. Ezt a bizonytalansági faktort ezt mindenféleképpen jó megszüntetni, mert ennek nem jó a politikai és a társadalomra levetített üzenete, mi ezt folyamatosan hangsúlyoztuk, és akkor, amikor az a gazdasági helyzetbe kerültünk mi az RMDSZ, mint kormányzati tényező december végén, amelyben az ország van, és ez nem egy könnyű gazdasági helyzet. Jó ezeket a döntéseket határozottan és gyorsan meglépni.
Még egy kérdés a belpolitikával kapcsolatosan, és akkor rátérünk az ön által vezetett minisztériumra. Ilija Bolozsán, a Bihar megyei RMDSZ elnökeként ön hogyan viszonyul Ilija Bolozsánhoz, annál is inkább, mert a koalíciós partner Nemzeti Liberális Pártnak az ügyvivő elnöke, azaz Ilija Bolozsán, akit tehát magyar barátsággal nem vádolhatunk.
Nekünk van egy tapasztalatunk otthon Bihar megyében vele kapcsolatosan, ez most itt egy más helyzet. Neki is másfajta kihívás, valószínűleg, persze ez az ő kihívása, nem a mi kihívásunk, közös kihívás, mint kormánykoalíció, de most ez egy másabb szint azért, mint a megyei tanács elnökség, vagy a nagyváradi polgármesterség, itt ez egy országos szint, ugye a szenátus elnöke is, tehát úgymond a második választott tisztséget az államban ő tölti be. Meglátjuk, hogy az együttműködés hogyan fog működni. Mi mindig nyitottak voltunk, hiszen azt, hogy a liberális pártot kivezeti, vagy a szociáldemokrata pártot kivezeti, azt nem az RMDSZ döntötte el sohasem, és nem is kívánt ebbe még véleményt sem mondani, nem hogy beleszólni, valószínűleg nem is tudnánk beleszólni, de véleményt sem mondtunk erről soha az elmúlt 35 évben, hiszen nem a mi szervezetünk, egy más politikai pártnak a belső ügye, belső dolga az, hogy elnöknek kit választ, akár ideiglenes elnöknek is. Mi azzal kell tudjunk minél jobban dolgozni, és nálunk a nyitottság ilyen szempontból megvan, és meg lesz az elkövetkezendőkben is, akit ellen esetben itt a liberális párt ideiglenes elnökként megválasztott. Tehát mi hajlandóak vagyunk a továbbiakban is nyitottan hozzáállni ez az együttműködéshez, és reméljük, hogy ez az együttműködés, kormánykoalíció együttműködése is összességében egy pluszt, egy pozitívumot tud hozni.
Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter a mai Naprakész vendége. Legutóbb, amikor decemberben itt a Naprakészben a kormányalakítás előtt beszélgettünk, ön azt mondta, hogy az RMDSZ nem akar olyan minisztériumokat, amelyeket előbb rendbe kell tennie ahhoz, hogy megfelelően dolgozni lehessen azokban a minisztériumokban. Két fontos tárcát kapott most az RMDSZ, a pénzügyminisztériumot, illetve a fejlesztési minisztériumot. Utóbbit milyen állapotban találta? Elégedett volt? Ön vezette még a fejlesztési minisztériumot, ahhoz képest mint amikor ön vezette, most milyen állapotban van?
Nem ugyanabban az állapotban, amiben hagytuk, de panaszkodni sem szeretnék, mert nem azért, nem arra kaptunk mandátumot az erdélyi partjúmi magyaroktól, hogy panaszkodjunk. Arra kaptunk mandátumot, hogy a közösségért dolgozva az ország ügyeit is vigyük. De az tény, hogy sok program esetében, illetve sokkal több kihívásra találkoztam már az első két hétben, mint talán amennyi volt, amikor innen el kellett mennünk 2023. júniusába. Nem ijedünk meg ezektől a feladatoktól. Könnyebb helyzetben lennénk, ha ezek a kihívások nem ilyen mértékben lennének jelen a minisztérium napi munkájába, de azért jöttünk, hogy megbirkózzunk ezekkel, és hogy próbáljunk sikereket elérni, hiszen ez a minisztérium, illetve a pénzügyminisztérium is természetesen két fontos minisztériuma minden kormánynak is, a román kormánynak is. Itt kell tudni jót alakítani, akkor is, ha a szint, amiről most indulunk, az nem az a szint, mint a milyen szinten hagytuk ezt a minisztériumot 23. júniusában.
Mi a legnagyobb kihívás, amivel a Fejlesztési Minisztérium 2025-ben szembenéz, vagy szembe kell nézni, vagy 2025 elején Cseke Attila Fejlesztési Minisztérium vezetőjeként szembe kell nézzen?
Az elmaradt számlák kifizetése, hiszen itt felhalmozódott egy adósság. Ugye a Fejlesztési Minisztériumnál az építkezési, beruházási programok vannak nagymértékben. Ezeknek a lefedettsége országos szintű, minden önkormányzatnak van a Fejlesztési Minisztériummal beruházása, egy, kettő, több is. És hát sajnos adóssággal vettük át ezt a minisztériumot december végén. 6,3 milliárd lejes adósság volt felgyűlve, amiből valamennyi december végén sikerült már megoldanunk.
Elnézést, hogy félbeszakítom. Én nem értem azt, hogy van 6,3 milliárd lejes adóssága a Fejlesztési Minisztériumnak, jön Cseke Attila, és ebből a közel 6,5 milliárd lejből már is két hét alatt törleszt valamennyi. Tehát akkor nem akarták kifizetni, vagy miért volt adósság? Ezek szerint volt pénz, ha ön ki tudta fizetni.
Most persze a Fejlesztési Minisztériumon keresztül zajlanak ezek a beruházások, illetve kifizetések. A kormányzati döntés született arról, hogy a Fejlesztési Minisztérium kapjon pénzt. Az, hogy ezt a pénzügyi forrást miért nem kapta meg hamarabb a Fejlesztési Minisztérium, azt én most nem szeretném és nem is tudom kommentálni, mert még egyszer hangsúlyozom, nem azért jöttünk ide, hogy most itt keressük a felelősöket és az örökségre hivatkozzunk mindig, de a tény az, hogy mi 2023 júniusában úgy adtuk át ezt a minisztériumot, hogy az összes kormányzati és Európai Uniós program nem csak elindítva volt, hanem leszerződve volt, hogy sinem volt ez a minisztérium, hogy nem voltak adósságok, és 24 végén volt ez a 6,3 milliárdos adósság. Ebből sikerült az utolsó kormányülésen egy tartalék alapból kiutalt összeggel, amit a pénzügyminisztérium segítségével és a kormánykoalíció segítségével sikerült megoldanunk, és ezáltal egy részét, egy kisebb részét, de bármennyit is, az mindig fontos ebből az adósságból törleszteni, úgyhogy most egy 5,8 milliárdos adósság van előttünk, és ez az elsőrendű prioritásunk most, hiszen az adósságok azt jelentik, hogy ezek a munkálatok, amelyek állnak a számlák mögött, ezeknek a munkálatoknak a nagy része le is állt, hiszen a vállalkozók, a kivitelezők nem minden esetben, sőt a legtöbb esetben, leggyakrabban nem tudják saját forrásból továbbvinni a munkálatokat. Az önkormányzatok sem tudnak saját forrásból annyit ráfordítani, hogy addig, míg a minisztérium fizet, addig tovább menjen a munkálat. Tehát nincs, megszakadt egy folytonosság, és ez a legnagyobb baj. A legnagyobb baj az építkező iparba, illetve a beruházási szektorban mindig az, ha megszakad egy finanszírozás, ha nem előre látható és belátható a finanszírozás, mert az hullámokat eredményezhet. Hullámokat eredményezett 24-ben. Voltak periódusok, amikor a kifizetések szinte napra készen mentek a fejlesztési minisztériumtól, és aztán volt kihagyás 2-3 hónap. Ilyenkor egy kivitelező, egy vállalkozó, de egy önkormányzat is nem tudja, hogy mi van, leáll, megijed akár, mert megszakadta a finanszírozást, és nem tudja, hogy mikor lesz újra finanszírozás. És a beruházások és az építkezőipar nem úgy működik, hogy ha egyszer leállt valami, akkor holnap, ha netalán van rá finanszírozás, akkor megnyomok egy gombot, és mindjárt megjelenik 50 ember, és újra kezdi a munkálatot. Tehát ez egy kicsit ilyen szempontból másféleképpen működő terület. Ezt kell tudni vinni, ezért mi 25-re olyan mechanizmusokat akarunk javasolni, amelyek őszintén, tisztán, direkt módon mondják az önkormányzatnak is, mint partnernek, illetve a kivitelezőnek is, a cégnek is, hogy mire várhat, hogyan ossza be a humán erőforrását elsősorban, mennyire tudunk, milyen ütemben tudunk majd fizetni. Ez nagyon-nagyon fontos ezen a területen, hogy legyen előre láthatóság és átláthatóság a finanszírozásban.
Mi jelenti a prioritást az elkövetkezendő időszakban a fejlesztési minisztériumban? Mi az, amire a fejlesztési minisztériumnak koncentrálnia kell 2025-ben, nyilván amellett, hogy az elmaradt vagy félbe maradt beruházásokat, azokat folytatja, az elmaradt pénzeket, azokat kifizeti?
A közberuházási programoknak mondhatnám mindegyike, azok mindegyike 2021-22-23-ban indultak, de esettek ki a múltkori RMDSZ-es mandátum idejében, úgyhogy ezeket a programokat ismerjük, hiszen mi dolgoztuk ki őket. Elsőrendű prioritásnak tekintjük a bölcsődépítési programnak újra felfuttatását, mert ezt is egy adott stádiumban hagytuk itt, nagyon sokat beszéltünk róla, kommunikáltunk róla, felépítettük nulláról ezt a országos bölcsődépítési programot, mint olyan programot, amely az ország demográfiai helyzetére ad, ha részlegesen is, de ad megoldást, illetve üzenetet a fiataloknak, a családoknak, hogy az állam megfelelő infrastruktúrát tud építeni ahhoz, hogy gyermeket vállaljanak, hogy családot alapítsanak, és ugye ez a demográfiai probléma, ez az egyik legsúlyosabb gondja ma az országnak. Az adatok azok semmilyen pozitívumot nem hordoznak magukban, évről évre esik a megszületett gyermekek száma, és hát ez a bölcsődépítési programot is úgy találtuk itt vissza a minisztériumba, hogy 2024 végén 7 bölcsőde volt befejezve, miközben 25 végére 110-et kellene átadni az országban, hiszen erre a 110-re Európai Uniós finanszírozás van. Itt nem elsősorban finanszírozási gondok voltak, hanem az én érzésem az az, hogy nem volt meg a kellő ráhatás, illetve figyelem ezzel a programmal kapcsolatosan, hiszen mindjárt már az első napokban sikerült 22 bölcsőde esetében plusz finanszírozást biztosítani, abból a pénzügyi forrásból, ami létezett a fejlesztési minisztériumban, tehát nem kellett külső forrást hozni. Szerződéseket, kiegészítő szerződéseket kötöttünk még az év végén azért, hogy 25-ben ezek induljanak, és épp a napokban jelentettem be, hogy a minimum 75-re fel kell tudjunk menni az év végére, tehát a jelenleg már megépített 7 bölcsődén kívül még 75-ig fel kell tudnunk mennünk, minimum 75-öt kell tudnunk az év végére átadni. Ezek szert az országban épülnek, megvan rá az uniós finanszírozás. Itt ennél a beruházási programnál nem voltak finanszírozási gondok, inkább hiányzott a megfelelő ráfigyelés, illetve pozitív ráhatás, hogy mindenki érez, hogy ez mennyire fontos az országnak és a helyi közösségeknek. Tehát elsőrendű prioritásnak ezt mondom, hiszen ennek a kifutási ideje, ha csak az Európai Bizottság nem egyezik bele egy költségvetés felhasználási halasztásba esetleg még egy évre, akkor ez 2025. december 31-én ezt a programot le kell zárja Románia, és itt nagyon-nagyon fontos, hogy minél több ilyen bölcsőde épüljön meg Európai Uniós forrásból, úgyhogy ez az elsőrendű prioritásunk a beruházási programok közül.
A választási kampányban, hát az államfőválasztási kampányban is, de a parlamenti választási kampányban is az RMDSZ hangsúlyozta azt, hogy Románia nagy problémájára vagy nagy kihívására, a demográfiai csökkenésre megoldást kell találni. Jól értem a szavaiból, hogy a fejlesztési szaktárca eszközeivel azon dolgoznak, hogy megoldást találjanak erre is. Ez csak az egyik a bölcsődei férőhelyek számának a növelése.
Igen, ugye ezt mi nem most kezdtük, és a bölcsődeépítési programot is 2021-ben a múltkori mandátum elején azzal indítottuk, hogy az építkezési normatívát a bölcsődékre teljesen újraírtuk 27 év után. Hiszen egy 1990-es évek közepéről 97-ből származó bölcsődeépítkezési normatív alapján nem lehetett már építeni modern, megfelelő körülményeket biztosító bölcsödéket 21-22, de 25-ben sem. Azzal kezdtük, aztán technikailag meg kellett terveztetnünk ezeket a bölcsödéket, megtaláltuk rá először az állami finanszírozást, utána az Európai Uniós finanszírozást, de mi 2021 végén az akkori kormánykoalícióban mi tettünk még egy nagyon fontos lépést, hiszen az, hogy olyan kevés bölcsőde van Romániában, annak is megvannak a maga okai. Fontos, hogy az okokat is megvizsgáljuk akkor, amikor azt látjuk egy adott pillanatban, hogy például a bölcsőde infrastruktúra nem elégséges, és ez már régóta nem elégséges, de valószínűleg más nem foglalkozott az okokkal. Az egyik oka annak, hogy kevés bölcsőde épült Romániában, mind a mellett, hogy voltak finanszírozási programok, az, hogy 2021 végéig, amíg az akkori kormánykoalícióban az RMDSZ el nem írta azt, hogy legyen egy jelentős módosítás, a bölcsődék működtetésének a finanszírozása teljes mértékben az önkormányzatot terhelte. Éppen ezért azoknak az önkormányzatoknak, ahol a pénzügyi források, hogy úgy mondjam, nem elégségesek, logikusan nem volt érdeke az, hogy ha bár volt rá finanszírozás, hogy megépítse, mivel nem tudta, hogy miből tudja működtetni, fenntartani a bölcsődét, hiszen a teljes pénzügyi teher az az önkormányzatra hárult, ezért kevés bölcsőde épült Romániában. Mi akkor, amikor a bölcsődeépítési programot elindítottuk, mi megváltoztattuk a működés finanszírozási mechanizmust is, és azóta az állami bölcsődéket, vagy az önkormányzatok tulajdonában levő, de ugyancsak állami bölcsődéket a tanügyminisztérium állami költségvetésből finanszírozta. Innentől kezdve az önkormányzatok is és a helyi közösségek is másképp tekintettek erre az infrastruktúrára, hiszen már érdekeltek voltak abban, mert tudták, hogy lesz miből fenntartani, érdekeltek voltak abban, hogy ebbe a programba bejöjjenek, ezért van az össz általános bölcsődeépítési programunkban 260 bölcsőde jóváhagyva, különböző stádiumban vannak ezek, egy részük, nagyobb részük állami költségvetésen van, ha közel fele ugye uniós finanszírozásba, és most ez az uniós finanszírozás az, ami a nagyon-nagyon fontos és sürgős, mert ennek le fog járni a határideje az év végén. Vannak más típusú mechanizmusok is, amelyeket ebben a mandátumban, ebben a kormánykoalícióban az RMDSZ javasolni fog. Olyan típusú mechanizmusok, amelyek a családoknak segítenek abban, hogy a gyermekvállalásban és a gyermeknevelésben több pénzügyi forrás maradjon a szülők zsebében, azok zsebében, akik gyermekeket nevelnek, hiszen ez is fontos része, még ha nem is ez kell legyen, és nem is ez hiszem a meghatározó része, de azért fontos, hogy a pénzügyi források is elégségesek legyenek arra, amikor egy család gyermekeket vállal. Tehát jönnek még majd mechanizmusok, a mostani gazdasági helyzetben ezek kicsit nehézkesebbek, de hát a mandátum az most nem egyik napról, vagy két napról, egy hétről szól, és ezeket a mechanizmusokat mi ismerjük, erre az RMDSZ fel van készül, és a megfelelő kontextusban és a lehetőség szerint ezeket is javasolni fogjuk.
Nem mondok újat azzal, hogy Romániában van egyenlőtlenség az egyes régiók között, nagy a szakadék a vidéki kis települések fejlettsége és a nagyvárosok fejlettsége között. Fejlesztési miniszterként mit tud tenni annak érdekében, hogy a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek azok csökkenjenek, és jól érezze magát a vidéken is, a vidéken élő is, és a városon élő is. És azért is fontos az, hogy az egyenlőtlenség csökkenjen, mert hogy minden ősszel, vagy minden nyáron, bocsánat, arról beszélünk, hogy a kisérettségiző diákok azok hogyan teljesítenek vidéken, és hogyan teljesítenek városon, mekkora a különbség a vidéki diák jegye és a nagyvárosi diák jegye között.
Itt abból indulnék ki, hogy az ország lakosságának a 47%-a vidéken él. 53%-a él városi környezetben. Természetesen, ha ezek az arányok nem így alakulnának, nem lennének szinte teljes egyensúlyban, akkor is kellene ezzel a témával foglalkozni. De azért ez a 47-53-hoz arány mutatja azt is, hogy azért a lakosságnak közel fele vidéki környezetben él. Mi soha nem értettünk egyet azzal a retorikával, amit mások bolykor vagy gyakran használnak, hogy a kisebb közösségeket ugye át kell szervezni, meg kell szüntetni az önkormányzatokat, és így tovább. Ott is ugyanúgy vidéki környezetben is ugyanolyan állampolgárok laknak, adót fizető dolgos állampolgárok, akik idősebbek vagy fiatalabbak, a gyermekeiket nevelik, és nekik is meg kell tudni adni a megfelelő infrastruktúrát. Ez nem azt jelenti, hogy van egy varázspálcánk, és egyik napra másikra minden falu és minden község olyan lesz, mint a város, habár azért a falusi környezet fejlődött, szépen fejlődött, és ott, ahol helyi szinten is megvolt a megfelelő ember, és a megtalálták a megfelelő mechanizmusokat, ott azért jelentős javulás van a helyi infrastruktúrában is, ha iskolákról beszélünk, ha önkormányzatokról, ha kulturális szféráról, vagy szociális szféráról, vagy akár közúti infrastruktúráról, és mindezeknek a halmazata hozzájárul ahhoz, hogy egy állampolgár, egy vidéken érő polgár is jól érezze magát otthon, és azt érezze, hogy az állam, az önkormányzat figyel rá is. Nem lehet azt üzenni, ezzel mindig az RMDSZ fetekedett, nem lehet azt üzenni, hogy csak a várossal kell törődni, és mert a városon többen laknak. Ez igaz fordított helyzetben, természetesen a várossal kapcsolatosan is, hiszen a városnak is megvannak a specifikumjai, ott más típusú finanszírozási kihívások vannak, más típusú beruházások, minél nagyobbak ezek a városok, annál másabb a beruházásnak a mikéntje, illetve az elvárása az ott élők részéről. Ebben kell tudni egyensúlyt teremteni. a közberuházási programoknak az összességében, akkor, amikor ezeket elindítottuk 21-22-23-ban, hogy az az Angel Salini volt, vagy a helyreállítási alap, vagy éppen a bölcsőde program, vagy a lakásépítési program, ezeket mindig figyelembe vettük, éppen ezért minden egyes programban van olyan beruházási rész, amely a vidéki infrastruktúráról szól, és van olyan, amelyik a városi infrastruktúráról szól, és ezek csak kisebb mértékben azonosak, inkább nagyobb mértékben különbözőek, hiszen azt, amit egy nagyvárosban megépítünk, az nem biztos, hogy falun is elvárás felénk, illetve az, ami a falusi életben szükséges a megfelelő infrastruktúra kiépítése, lehet, hogy már éppen városon megvan. De ezek a közberuházási programok, ezek mindegyikében van külön csak rurális környezet és külön urbánus környezetre, városi környezetre irányuló beruházása és a fejlesztési minisztériumnak.
Beszélhetünk konkrét beruházásokról, amelyek az erdélyi magyar közösséget érintik, vagy még túl távoli ez a cél? Előbb rendezni kell az elmaradásokat, előbb kell legyen költségvetés, és utána jelentheti be Cseke Attila, hogy mire számíthatnak az erdélyi magyarok.
Nagyon sok olyan beruházásunk van, amely már zajlik, és a múltkori mandátumban indult el. Ezekről szerintem mindenféleképpen beszélhetünk. Az, hogy milyen új beruházásokat tudunk majd hozni magyar közösségnek is, azokról most nem beszélnék, hiszen az első rendű prioritás az, hogy az adósságainkat törlesszük, és úgymond az állam visszanyerje a hitelét a beruházások területén is, mert ez egy nagyon fontos, ez a terület, ez a szektor, azért ebben a szektorban nagyon fontos az, hogy a finanszírozónak legyen hitele, tehát hogy elhiggyék azt, hogy tudja a finanszírozást biztosítani, de van nagyon sok olyan beruházásunk, amelyet a múltkori mandátumban nyitottunk el, és amelyek sportberuházástól kezdve, és itt most csak a nagyobbak közül a Kézdivásárhelyi úszoda megépítése, a Sepsiszentgyörgyi jégcsarnok, de a Marosvásárhelyi jégpályának végre a befejezése. Ugye befejeztük, mi fejeztük be Marosvásárhelyen az úszodát, de ha egy kicsit Partium felé tekintek, akkor azt mondanám, hogy Szatmárnémetibe 50 év óta elvárásként fogalmazódott meg, hogy legyen egy harmadik évoda Szamoson, azt is a fejlesztési minisztérium finanszírozásából építjük, vége felé van az építkezés, és ahhoz jelentősen 21-22-ben hozzá tudtunk járulni, de ha most éppen visszaugrok Székelyföldre, akkor azt mondom, hogy Csíkszeredában több kórházfejlesztésünk is van, jelentős, több mint 10 millió eurós mindegyike ezeknek, és amely az egészségügyi infrastruktúrához járul hozzá, illetve ha hazafele tekintek Nagyváradra, akkor a két évvel ezelőtt 250 éves orsorrendi épületnek, amely most az Ady Endre Liceumnak ad otthont, 250 év után sikerült kormányzati finanszírozást biztosítani, és állami, román kormányzati pénzből teljes felújítást eszközölni ezen az épületen, amely 250 évig nem volt ilyen beruházás ennek az épületnek. Tehát szerte Erdélyben, Partiumban, most csak egy párat emeltem ki, ami eszembe is jutott, de ezen kívül is sok beruházásunk van, amelyek már folynak, amelyeknek egy részét akár 2025-ben át tudjuk adni helyi magyar közösségnek, közösségünknek, és másokat pedig az elkövetkezendő években, és azt is tudom ígérni, hogy azon dolgozunk, azért fogunk dolgozni, hogy újabb ilyen típusú beruházásokat a helyi közösségnek, a magyar közösségnek hozhassunk. Természetesen emellett az ország ügyeit is, és az ország más területein, zónáiban élő közösségeknek is beruházási programokat fogunk hozni, illetve új beruházási programok is indulnak, nem 2025-ben, hiszen most a gazdasági helyzet, pénzügyi gazdasági helyzet Romániának ezt nem engedi meg, de reméljük, hogy 26-tól azért ez a helyzet jobbra fordul, és lehetnek új beruházási programjaink, például a kisvárosok esetében, hiszen a kisvárosok esetében 2019-ig Romániában nem volt Európai Uniós pénzügyi forrás infrastruktúrára. Volt a falvaknak, községeknek, illetve a nagyobb városoknak, de a kisvárosok valahogy mindig kimaradtak az uniós finanszírozásból, mert az akkori döntéshozóknak ez nem volt prioritás. Na most ez egy lemaradáshoz, egy leszakadáshoz vezetett a kisvárosok szintjén, és habár 2019-ben volt egy lépés, és azóta mi is minden programunkban helyreállítási alapszálinyiben sikerült ennek a kategóriának is beruházási forrásokat biztosítani. Van még egy lemaradás, és erre a szegmensre egy ebben a mandátumban, ez a kormányprogramban is szerepel, egy új beruházási programot szeretnénk.
Zárásként, miniszter úr, korábbi mandátumában is többször beszélt arról, hogy hatékonnyá kell tenni az állami intézményeit, hatékonyabbá kell tenni az állami intézményeit. Mi történt az előző mandátuma idején, és mi kell még történjen a fejlesztésminisztériumban annak érdekében, hogy elmondhassuk, hogy ez egy hatékonyan működő intézmény?
Mi voltunk az első minisztérium 21-ben, amelyik digitális platformon pályáztatott. Ez az Angel Salini program volt, és nagyon jól emlékszem arra, hogyan magyarázták itt nekem a minisztériumban, hogy nem mondjuk vissza papír alapú dokumentációt, mert hát ha az informatika úgymond csődöt mond, akkor mi lesz velünk. Nem mondott csődöt, mindenki ebben a programban is több mint 7000 pályázat került benyújtásra, nincs közöttük egyetlen egy olyan pályázat sem, amelyet ide a Fejlesztési Minisztérium iktatójába tettek volna le papíron. Mindenki a digitális platformon pályázott, és mindenki nagyon örült ennek, mindegy, hogy egy Botosány megyei kicsi községről van szó, vagy éppen Marosvásárhelyi önkormányzatáról, mindenki a digitális rendszert használta, de a határozott, radikális lépést azt mi hoztuk meg, akár azzal a rizikóval is, hogy ne adj Isten nem sikerül. Sikeresek voltunk, mert bíztunk magunkban, ezért dolgoztunk, és tudtuk, hogy mi a közösség és az ország elvárása. Mi voltunk az a minisztérium, amelyik az országos helyreállítási alapban a legtöbb szerződést írta alá, több mint 70% Romániában aláírt tenőrész szerződések, több mint 70% a Fejlesztési Minisztériumban van. Mi fejeztük be az első helyreállítási alapból finanszírozott beruházást Romániába. Ez volt az első bölcsőde, a bölcsőde programba, amit Földticsénybe, Szucsávába adtunk, hát aztán jött a Kézdivásárhelyi. Tehát voltak megfelelő pillanatok, amiben mi diktáltuk, hogy így mondjam, az iramot lehet másoknak is. Mások vettek példát tőlünk. Mi nem tekintünk soha másra se vetélytársként, se versenytársként. Az elkövetkezendőkben is a digitalizálást folytatni szeretnénk. Azt az urbanisztikai kódexet, amelyet 23 tavaszán terjesztettünk be a parlamentbe, és amelyet a szenátuson sikerült átvinnünk, és azóta másfél éve az is egy helyben topog, azt ki szeretnénk mozdítani, hiszen abban is olyan jelentős reformok, illetve jelentős változások vannak az urbanisztika és a területrendezés területén, amelyeket az önkormányzatok és a helyi közösséget és az emberek is várnak. Azt, hogy ne kelljen mindenért sorbálni, az, hogy digitálisan lehessen kiváltani építkezési engedélyeket, az urbanisztikai engedélyeket, hogy ezeknek a határideje sokkal kevesebb legyen, hogy legyenek olyan építkezési formák, amelyekhez nem kell az a nagy dokumentáció, tehát ez egy olyan urbanisztikai kódex, amelyet mindenféleképpen ebben a parlamenti szesszióban, az elsőben, most a tavasz folyamán szeretnénk elfogadtatni, mert nagyon sok pozitív és jó dolog van benne. Azon kívül pedig épp a napokban jelentettem be azt, hogy például a kadaszteri hivatalnál határozottan kértem, hogy legyen egy elemzés azzal kapcsolatosan, hogy Romániában élő vagy román állampolgárok milyen illetékeket, illetve milyen illetékeket fizetnek olyan közszolgáltatásért, amelyet az állami infrastruktúrán egy állami alkalmazott, akit állami közpénzből fizetünk, végez. Ugye egyszerű példát mondjak, teljesen nincs rendben a mi olvasatunkban az, hogy valaki a telekönyvi hivatalban egy kivonatot szeretne kivenni a saját házáról, és azért 20 lejt kell fizetnie. Itt nem a fizetés mértékével van az elsőrendű probléma, hanem azzal, hogy egyáltalán fizetni kell. Hiszen ez egy közérdekű információ, egy közszolgáltatás, amelyet egy olyan hivatal ad ki, amely rendelkezik ezzel az információval, az én ingatlanom telekkönyvéről van szó, nekem szolgáltatja azt ki, és kiszolgáltatja ki egy közalkalmazott, akit állami közpénzen mindannyiunk, minden állampolgár fizet. Ezekért a szolgáltatásokért, közszolgáltatásokért nem lehet illetéket kérni, ez egy teljesen téves, eltévedt rendszer, és ezen is radikálisan változtatni kell, hiszen az állampolgárnak kell éreznie, hogy a közszolgáltatás és az állami adminisztráció és az önkormányzati adminisztráció ő érte dolgozik, és nem fordítva. Neki kell fizetnie azért, hogy legyen állami vagy önkormányzati adminisztráció.
Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter volt a mai napra kész vendége. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallották. Miniszter úr, köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen.